csak benned, csak benned. Jó szívben, szívem, csak benned,
csak benned.
Drága mennyi édesatyánk, mindenek előtt a hálánkat hozzuk te eléd. Köszönjük, ami megtartott életünket. Köszönjük azokat a történéseket, amelyek mögöttünk állnak ezen a héten is. Köszönjük, hogy mindenre, ami történik körülöttünk és bennünk, nézhetünk úgy, mint amiből tanulhatunk. Szeretnénk tanuló és általad tanítható emberek, gyermekeid lenni. Te látod, édesatyánk, hogy ki hogyan érkezett, lelkileg milyen távoli vagy hozzád éppen közeli utakról. Arra kérünk, mennyi édesatyánk, hogy az a néhány perc, amikor a te igédre figyelünk, az hadd lehessen olyan, amelyben a mi szívünk elcsendesül, ahogy kértük is az imént és énekeltük, hogy csak benned lehet elcsendesedni igazán. Mert olyan Isten vagy, aki halk és szelíd szóval jössz. Kérünk most nyitott füleket és szívet, az igére való figyelő gondolatokat. Csendesíts, Urunk, akármiből érkeztünk, akármilyen lélekkel vagyunk itt, örömmel vagy bánattal a lelkünkbe, akármilyen magánéleti vagy családi helyzetből is jövünk, hogy ott tudjunk csak rád figyelni, mert hiszük azt, hogy a te igéd az, ami örök, és a te igéd az, ami meg tudja változtatni a mi szíveinket, útunkat. Így kérünk áldást. Így kérünk áldást erre a néhány perci ígére figyelésre. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A mai nap ige Júdás apostolnak a levele. Ezt fogom az egészet felolvasni. Ez 25 ige vers. Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívatottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartattak. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopóztak valami emberek, akik régen előre beirattattak ezen ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképpen Sodoma és Gomora, és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. Hasonlóképpen mégis ezek is álomban merülvén a testet megfertésztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságukat káromolják. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak. Jaj nékik! Mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévegésével Bérért szakadtak ki, és Kóré ellenkezésével vesztek el. Ezek a szennyfoltok, a ti szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják, víztelen szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Tengernek megvadult habjai, a magok rúdságát, tajtékzók, tévejgő csillagok, akiknek sötétség homája van fenntartva örökre. Ezekről is prófétált pedig Énók, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondvám, imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik között istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zugolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájok kevésséget szól, haszonlesésből személyimádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak, ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, akikben nincs szent lélek. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és ez ő dicsőség elé állíthat, fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökkön örökké. Ámen. És felolvasok még egy igeszakaszt Dániel próféta könyvének utolsó részéből, a 12. részből 3 igeverset. És abban az időben felkél Mihály, a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez idáig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökké való utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Hát olvastam már könnyebben érthető verseket, úgy gondolom. Ugyanakkor ez a Júdás levele nagyon ritkán kerül elő. Tulajdonképpen ez egy rész, és mivel elmúlt héten János tanítványról beszéltem, az ő evangéliumáról, aztán a leveléből felolvastam egy igeverset, és ma Júdás van soron, arra gondoltam, hogy beszéljünk erről egy kicsit. Délelőtt úgy alakult, hogy Szulival beszéltünk egy pár mondatot, miután ő is elolvasta ezt a hát nem könnyű ige szakaszt, és miközben én azon gondolkoztam, hogy mi is legyen a mai alkalomnak a témája, azt kérte, hogy beszélgessünk erről. Beszélgessünk erről. Mert hogy úgy érzi, hogy nagyon sok nehezen érthető ige szakasz mondat van ebbe a Júdási levélbe. És valóban, gondolom, akik olvastátok, szintén beleütközött egy-egy igeversbe a fületek, és talán most sem volt egyszerű végighallgatni, igyekeztem lassan, meg tagoltan olvasni. Hát valóban nem könnyű dolog, de én elfogadtam Szuli gondolatát, és magam is egyetértettem ezzel kapcsolatban, hogy ha ez a mai ige, beszélgessünk róla. Egész pontosan ő azt mondta, hogy beszélgetős óra legyen, de ahogy elkezdtem gondolkozni az igeverseken, azt gondolom, hogy talán ez most ne legyen beszélgetős óra, mert talán nehezen fejtenénk meg a igeverseket, hanem én elmondom, amit megértettem, és aztán, ha valakinek van esetleg mondani valója, kérdése, akkor azt elmondjátok, vagy megkérdezitek. És még ehhez kapcsolódóan annyit hadd mondjak, hogyha jövő hétre viszont adtok témát, akár e-mailben, akár a mai alkalom végére valakinek eszébe jut, akár ezzel, akár mással kapcsolatban, akkor legyen beszélgetős óra, mert tényleg rég volt ilyen, és akkor az lesz a téma, amit adtatok. Jó? No. Ahhoz, hogy megértsük Júdás levelét, 2000 esztendőt vissza kell utaznunk az időben. A szerző természetesen nem az a Júdás, aki elárulja Jézust, az iskáriótes Júdás, hanem a másik Júdás, mert hogy van egy ilyen is a 12 között. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de van egy ilyen, tehát ez egy apostol Jézus Krisztusnak az egyik tanítványa, Júdás. Azért is nehéz az ő személyét meghatározni, mert például Márk evangéliuma Taddeusnak hívja. Nem találjátok meg a felsorolásba így a nevét, ahol a 12-nek a neve elhangzik. Máténál így hangzik el, hogy Lebbeus, akit Taddeusnak hívnak. Tehát itt se derül ki. Lukács, aki ugye görög volt, lefordítja az ő nevét Júdásra. Ott hangzik el először, hogy Júdás. És egyébként a három evangélium, ez a Máté, Márk, Lukács egyetlen egy helyen sem szólaltatja őt meg, nem mond semmit és nem tesz semmit az ő írásaikba. János evangélista tesz róla említést, ő így hívja, hogy Júdás a nem iskáriótes, vagy a nem iskáriótes Júdás. Tehát megkülönbözteti természetesen, hogy ez a Jézus tanítványa nem áruló Júdás. Ez a levél Krisztus után 70 és 79 között íródott, azt mondják a tudósok. Ez egy száraz történelmi tényadat, ami nem különösebben izgalmas, de mégiscsak meg kell említenünk, mert ahogy mondtam, vissza kell utaznunk a korba, és ez egy fontos kor és kor hosszúval képet ad az akkori egyházról. Még egyszer mondom, Krisztus után 70-ben vagyunk. Amiket olvasok, azt Jézus egyik tanítványa idős korába írja, az, majdnem azt mondtam, az egyik gyülekezetnek, de majd fogok róla beszélni, nem egy gyülekezetnek, hanem gyülekezeteknek. És egy nagyon fontos korképet és kórképet kapunk ez alapján, ha figyelemmel olvassuk. Feltűnően rövid, és nincs címzetje. Ugye Pálnál vannak a levelek, hogy Pál írta, mondjuk Titusnak. Igaz? Titushoz írt levél. Vagy Pál írta a korintusi szent gyülekezetnek, akkor azt egy gyülekezetnek írta azt a levelet. Annak a gyülekezetnek a problémáiról szólt. Feltűnő, hogy bár ez egy nagyon rövid könyv, levél, de nincs címzetje. Igen, nincs, mert ez egy egyetemes levél, egy katolikus levél. Ez a szó azt jelenti, hogy egyetemes. Más is, több is, mint egy levél. Tulajdonképpen az akkori egész keresztény közösségnek szól, a gyülekezeteknek, a hívő közösségeknek szól az apostol. A keresztény közösséghez intézi tehát, és 2000 év óta is érvényes, tulajdonképpen egy intelem és egy sürgős felhívás a gyülekezeteknek. Nos, miről is szól? Júdás értesült arról, hogy a gyülekezetekben megjelentek tévtanítók, a sátán emberei. Ugye azt tudnunk kell, hogy még egyszer mondom, Krisztus után 70-ben vagyunk, elképesztő erővel terjed a kereszténység. Kiárad a Szentlélek, amerre szétmegy a 12 tanítvány, aztán Pál apostol, hirtelen a Kis-Ázsia mentén születnek gombamód a keresztény közösségek. Méghozzá elképesztő erővel. Gondoljátok az abcselt, hogy milyen erőket és csodákat ír le. Nem véletlen volt, hogy úgy terjedt a kereszténység, mint ma mondjuk Afrikában, ha hasonló csodák történnek ezekben a percekben is. És ahol megjelenik az Isten szent lelke, oda az ellenség is befurakodik. Ugye azt írja, hogy belopóztak valami emberek. Ez fontos. Így írja az ige. Belopóztak valami emberek. A tévtanítók nem szentek, hanem valami emberek, azaz nem Isten elhívására érkeztek, hanem belopóztak. Nem az életkönyvében beírva a nevük, mondja az apostol, hanem a kározatéba. Úgy élnek ezek, mintha nem volna Isten. Így írja az ige, a kegyességet bujálkodásra használják, megtagadva Istent és Krisztust. És ekkor Júdás emlékezteti az olvasóit, és három példát hoz arra, hogy aki bűnt követel, Isten törvénye szerint bűnhődni fog, megbünteti. Akik ilyen befurakodók az egyházba, és tönkre akarják azt tenni, szándékosan bűnöket követnek el, és a bűnökből nem hajlandóak megtérni, azok végül elvesznek. És erre hoz három példát. Arra appellál, hogy a hallgatói tudják, értik, olvasták azokat az igéket, amiket ti is 2000 évvel későbbi hallgatók tudtok és értetek. Emlékezteti őket. Mire? Az első példája Izrael népe, a választott nép. Azt emeli ki, hogy Izrael népe sem, a választott nép sem vétkezhetett Isten ellen büntetlenül. Az isteni kiválasztás, az Egyiptomból való szabadulás, a mindennapi csodák, gondoljatok a mannára, a fűrjekre, a vízfakasztásra, ellenére is ez a nép hitetlenné válik. Hitehagyás, úgy írja az ige. És mivel tudatosan vétkeznek, és nem akarnak megtérni, Isten elveszíti az első generációt. Ezért vándorolnak 40 évet a pusztába. És mindenki elpusztul, és nem mennek be a választott nép. Nem mennek be az ígéret földjére. Káleben és Józsuén kívül mind elpusztulnak. A második példa, amit olvastunk, egy kicsit nehezebben érthető történés, idézem, és ez angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Azt jelenti ez, hogy az angyalok között is voltak olyanok, angyalok, Istennek szolgáló lelkek, voltak olyanok, akik kiestek a kegyelemből. Ezek az angyalok föllázadtak Isten ellen. A bűn mindig azt jelenti, hogy valaki föllázad az Isten ellen. És kiestek a kegyelemből. És Isten megbünteti őket. Sötétségbe zárja őket. Gondoljatok a sátán lázadására. Ugye az Ószövetségben van egy ige, hogy ez az egész sátán dolog, ez honnan eredeztethető, hogy azt a hatalmat kívánja, ő egy főangyal volt, egy fő-fő angyal, ha úgy tetszik. Egy olyan angyal volt, aki közvetlenül ott volt Isten hatalma és dicsősége mellett. És eljött a pont, ami a legtöbb az életünkben is előforduló másodikkal előszokott fordulni, hogy első akar lenni. És akkor Isten leveti a sátánt. Gondoljatok egy ígére, amikor Jézus azt mondja, hogy láttam a sátánt, aki a földre vettetett. És akkor Isten eltolja magától. Ki az ő világából, a mennyvilágából. A büntetéssel jár, ez a második példa. És a harmadik Sodoma és Gomora története, ezt idézi fel a Mózes első könyvéből. Mi történt ott? Sodoma és Gomora szégyenbe hozták Istennek két hatalmas angyalát. Emlékszetek, mikor olvastátok ti is, Lótért elmennek az angyalok, Isten küldöttei, akkor körbeveszi a házat a városnak a bűnös népség, és azt mondják a férfiak, hogy add csak ki őket, ismerni akarjuk őt. Ez férfi szeplősítést jelent, homoszexualitást. Ismerni akarjuk őt. Ezek Isten angyalai, akit ők ismerni akarnak. És akkor emlékszetek, a történetben megverik őket vaksággal, és aztán kimenekülnek Lóték. Miért mondja el ezt a három példát az apostol? A három példa summázza, bemutatja a tévtanítók lelkiségét, sötétségét, és azt is, hogy ugyanolyan ítéletre várhatnak, mint amiben ez a három példa szerint belekerültek a szereplők. Így mondja Jakab, Júdás, hasonlóképpen mégis ezek is, tehát itt már a tévtanítókról beszél, álomban menekülvén a testet megfertőztetik, hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják. Ezek a befurakodók, ezek a tévtanítók abban bíznak, a saját tudatlanságukból vezéreltetve is, hogy őket Isten ítélete nem fogja elérni. Isten a bűnt büntetés nélkül hagyja. Pedig pont ugyanúgy vétkeznek, mint Sodoma és Gomora, természetellenesen paráználkodva, mint Izrael, aki Isten parancsait elhagyja, nem törődik vele, és mint a bukott angyalok, akik Isten gyalázzák. Meghozza a három párhuzamot. Érthető vagyok? Követhető, amiket mondok nagyjából? Majd otthon olvassátok el újra, és akkor talán kicsit közelebb jön a szöveg hozzánk. Mit tanácsol a hívőknek az apostol? Hogy kövessék az engedelmes angyalt, és ő Mihályt hozza, példaként. Mihály egy főangyal. És megjön egy nehéz rész. Ezt mondja, hogy pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste fölött vetekedett, nem mert arra káromró, mármint a sátánra, ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ne is kérdezzétek meg, hogy ez pontosan mi, mert nem tudom. Próbáltam utána nézni az igéből a vonatkozó igéket. Ez a Mózes teste felett ez egy talány, nem tudom. De mit akar mondani ezzel, hogy mi a keresztjének magatartása a befurakodott tévtanítókkal szembe? Azt mondja, hogy Mihály arkangyal, ez egy hatalmas angyalfejedelem, amikor vitatkozott a sátánnal, aki a gonoszság atya, és szintén egy angyalfejedelem, nem dorgálta őt meg. Azt akarja ezzel mondani, hogy nem ítélte meg, de azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Azaz azt mondja ezzel, hogy az ítélet még ezen a lelki szinten is az Istené. A helyes keresztény magatartás az, hogy nem ítélem meg, nem ítélhetem meg, még az sem, aki ilyen mélységben jár, mint egy tévtanító. A helyes magatartás ez, az ítélet az Úré. Akkor is, és jön a felsorolás, hogy milyenek ezek az emberek, hogyha dolgokról úgy nyilatkoznak ezek az emberek, hogy nem értenek hozzá, használja ezt a szót, hogy tudatlanok. Tudatlanok, hogy tudatlanságból támadják már úgy tudatlan, tudják, hogy mit csinálnak, úgy tudatlanságból, hogy ez ige szerinti tudás nincs a birtokukba. Akkor is, hogyha a gyülekezetekben szeretetlenek, haszonlesőek és engedetlenek, szeretetlenek, haszonlesőek, engedetlenek. És újra hoz három példát. Káint, Bálámot és Kórét. Ószövetség megint. Hol hozza a párhuzamot, hogy az ilyen lelkületű emberek, mint Káin, azok a testvéreik meggyilkolására törnek, amit Káin megtett. Bálám, az ilyen lelkületű emberek anyagi haszonra törekszenek annak árán is, hogy a másikon átlépnek. És ennek érdekében vétkeznek is. És Kóré, talán ezt ismeritek a legkevésbé, Kóré lázadása, azt hiszem a 4 Mózesben van megírva, amikor az egyház hivatott vezetője ellen Mózes ellen támad. Azaz lázad, lázít, és a tekintélyt, rontja. Hogy folytatja tovább? Júdás egyenesen felháborította, hogy az úrvacsora, tehát úgy volt abban az időben, hogy az úrvacsora a szeretett vendégség is volt. Úgy emlékeztek meg, ők minden, az első gyülekezetben minden vasárnap úrvacsorát vettek, és szeretett vendégségi alakult, együtt ettek és ittak. És mit mond ezekről? Hogy a szeretett vendégségen ezek magukat hízlalják, így mondja szó szerint. Magukat hízlalják. Így mondja tovább, ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken. Mit jelent ez? Azt, hogy ezek az emberek, az ilyen lelkületű, idegen lelkületű emberek nem törődnek egyáltalán szegényekkel, semmit nem adnak, semmit sem adnak, csak saját testükre, kényelmükre, kielégülésükre gondolnak, de lelkileg sötétben járnak. Olyan libertinusok ők, akik az anyagi dobzódástól, a testi világtól várják a lelkük megelégedését és a szabadságot. Jellemzi őket ő szerinte, hogy panaszkodnak, lázítanak. Mindig a hasznon jár az eszük, és ahhoz húznak, akinek hatalma van, azok előtt hajlonganak, mondja ő. A képen magasabban van az egyházi hierarchiában, azelőtt, hogy hajlonganak. És van egy igénk, azt hiszem a Galata levélben, mivel embereknek akarnak tetszeni, Isten szolgái nem lehetnek. Nem lehetnek. És ezek után talán nem kell külön magyaráznom a következő felszólalást, mert érteni fogjátok. Víztelen szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelem, kétszer meghalt, és tőből kiszaggatott fák. Tengernek megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékzók, tévelygő csillagok, akiknek a sötétség kumájában fenntartva örökre. Örökre. Aztán az apostol figyelmeztet valamire, és megint a gyülekezet hallgatóságának vagy olvasóinak a figyelmére appellál, és a tudására, hogy voltak olyan prófétái Istennek, akik a kezdet kezdetén, aztán később is mindezeket megjövendölték. Énókról beszél, megint Ószövetség. Nagyon keveset tudunk. Azt írja az ige, hogy Énók Istennel járt. Énók a kezdet kezdetén beszélt már a veszedelem fiairól, akik a szentek közösségére törnek. Énók a teremtés hajnala. Énók azt mondja az ige, hogy Ádám után a 7., a genealógiában a 7., az előre látja, hogy évezredek múlva lesz egyház, és az egyházban megjelennek majd ezek a tévtanítók, hogy tönkretegyék azt. Aztán folytatja, vagy amiről Jézus apostolai is beszéltek, hogy az utolsó időkben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, akikben nincsen szent lélek. Ugye elgondolkoztam, miközben jó sokat készültem erre a mai napra, hogy itt vannak ezek a szakadások, a szakadások. Belegondoltam egy kicsit az egyház történetébe. Ti is tanultátok. Hány ponton, hányszor szakadt az egyház? A kezdetektől hányszor szakadt szét az egyházunk? És hogyha ide jutunk a 20. századra, vagy most már a 21. századra, ti tudjátok, hogy Magyarországon hány bejegyzett kis egyházi közösség van? Több száz. Több száz. Azt már csak zárójában mondom, hogy ők így mindenféle pályázatokat, meg 1%-ot, meg egyebeket kaphatnak, persze. De hogy létezik ez? Hogy volt, vagy van egy Bibliánk, van egy Krisztusunk, egy Istenünk, és ma több ezer különböző keresztjén, vagy magát kereszténynek gondoló kis, vagy nagyobb közösség van. Hány részre darabolódtunk? Kik akarják, hogy szakadjon az egyház? Ma az történik, hogy a protestáns ágakból, ezek vagyunk még, ide tartozunk is, innen szakadnak ki a kis közösségek. Akikre mi könnyedén azt mondjuk, hogy szekták. És fenntartással azt mondom, hogy van is benne igazság. Na de azt is meg kell nézni, hogy kik azok, akik kiszakadnak, miért szakadnak ki, milyen lélektől vezéreltett emberek ezek. A szakadás, kinek a lelke, milyen lelkiség az, amikor szakad valami. És most, ha itt hagyom ezt a igei vonalat, és azt mondom, hogy vagy egyházi vonalat, hogy nézzétek meg a családokat, hogy szétszakadnak a családok. Hogy három házasságra két válású. Minden szakadás, törés mögött ott van ez az istenellenes erő. Az Isten mindig egybe gondolkozik, egységet akar. A Szentlélek mindig egységre hív. Nem találtok olyan igét, hogy nem. Akik belülről, ez nagyon fontos, akik belülről szakítják, milyen lelkületű emberek. Eszembe jutott a holland egyház. Én nem tudom hány darabban van, de nagyon sokban. Vannak a szuperkegyesek, től a legliberálisabb, legvadabb, szabadosabb elvű egyházakig. Száz fele szakadva. Nézzetek meg Hollandia, hogy néz ki. Az egyik legtönkrementebb, erkölcsileg, szellemileg, lelkileg, az egyik legtönkrementebb ország Európában. Fontos, hogy belelássuk az igénybe a saját életünket, és a saját közösségünk életét is. Hiszem, hinni akarom, hogy ez a levél így nem rólunk szól, mint tévtanítókról. Hiszem, hogy mi életre elhívott gyermekei vagyunk az Úr Jézusnak. Ugyanakkor, hadd mondjam a saját gyülekezetünk példáját, az utóbbi 15-20 évvel megjelentek ilyen befurakodók. Az utóbbi 15-20 évben. Másrészt úgy gondolom, hogy voltak a felsorolásban olyan attitűdök, amelyekre bizony bőven belérezhetjük magunkat. Én is. Nem mert tévtanítók vagyunk, hanem mert mind bűnös, nyomorult emberek vagyunk. Kell, hogy találkozzunk az igével, és találkozunk is. Az apostoli felsorolásból hadd emeljek ki néhányat. Hát az egyikbe beleakadsz. Beszélt tisztátalanságról, lázadásról, lázításról, ítélkezésről, haszonlesésről, önzésről, kibeszélésről, embereknek való tetszelgéséről, emberek előtt való tetszelgésről. Sok bűne volt ezeknek a tévtanítóknak, de az ige neked is, nekem is üzen. Üzen. És most figyeljünk nagyon arra, hogy mit mond az ige. Használ megint egy nagyon fontos kifejezést, akkor azt mondja, hogy megkülönböztetvén. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Nagyon fontos. Megkülönböztetvén őket. Mit akar mondani az apostol? Az, hogy nagy különbség van a között, hogy valaki tévtanító, mint itt a gyülekezetben, hogy belülről roncsolja az egyház egységét, a szentek közösségét, vagy éppen beleragadt az élete egy bűnbe, egy mélységbe, egy nyomorúságba, valamibe, amiből például talán téged is, vagy engem is eltalált itt a felsorolásból valami. Azt mondja, tegyetek különbséget. Olyan emberekkel válunk, akik különbséget tudunk tenni lélek és lélek között. És egyik esetben sem ítélni. A tudatos, egyházat szétverő lélek más, aki egy-egy bűnbe beleragadt. Sokszor mi vagyunk, mi magunk vagyunk ezek, úgy gondolom. Az apostol tanácsaival fejezem be, ilyeneket mond, épüljetek a hitben. Ez azt jelenti, hogy amiről a tavalyi dömsödünk szólt, hogy növekedni kell. Növekedni kell a hitben. Épülni kell. Azaz nem állhatunk meg ott, ahova eljutottunk. Kötelezően növekednünk kell. Aztán azt mondja, imádkozzunk a Szentlélek segítségül hívásával. Ez az epiklézis. Hogy a Szentléleket segítségül kell hívnunk az imáinkban. Aztán tartsuk meg magunkat Isten szeretetében. Tartsuk meg, ilyeneket mond, tartsuk meg magunkat Isten szeretetében. Csak az, ami megtart minket, mert csak az, ami megtart minket, a tiszta és tisztuló útjainkon, az Isten szeretete. És az Isten szeretete nincs meg bennünk, akkor elveszünk mind. Azt tart ugyanis meg Jézus mellett. Aztán azt mondja, könyörüljetek némelyeken. Aki most szenved, aki bűnben jár, aki nyomorult, azt ne ítéld meg. Könyörüljetek, legyetek könyörületesek. Legyetek könyörületesek. Ne beszéld ki a másik nyomorúságát, ne ítéld meg, ne botránkozz. Ne felejtsd el azt, amit Jézus mondta, hogy amilyen mércével mérsz, olyannal mérnek téged is. Aki kis közösségekbe, asztaltársaságok mellett kibeszéli a harmadikat, negyediket, ötödiket ebbe a körbe is, az semmi másra ne számítson, hogy vele is ugyanezt teszik. Ugyanezt teszik. Amilyen mércével mérsz, olyannal fognak téged mérni. Ha a szíved irgalmas, téged is irgalmasan fognak mérni. Ha van benned krisztusi elfedező szeretet, téged is elfedező, arra számít, hogy elfedező szeretettel fognak szeretni. Könyörüljetek némelyeken, legyetek könyörületesek. Legyetek könyörületesek. Legyél az irgalom embere. Mert Jézus ilyen. Ha te tudod, hogy mit jelent Jézus irgalma és szeretete, ha te már tudod belülről, nem mondták, itt tudod, hogy az mi. Akkor meg kell, hogy tanuld, meg kell, és meg is fog ráérni a szíved, hogy nem lehetsz te se, és nem lehetek én sem más, mint az irgalom és a szeretet embere. Nem lehetünk másmilyenek, mert mi magunk ebből az irgalomból és szeretetből élünk. Össze kell, hogy álljon a fejünkbe a kettő, hogy én egyszer valóságosan átéltem, hogy nem voltam rá méltó, hogy az Úr Jézus irgalmazzon, hogy szeressen engem, és nem voltál rá méltó, mindegy, mit gondolsz magadról, velem az élen, de mégis megteszi, akkor nekem is irgalmas és szeretetes embernek kell lennem. És egy utolsó igevers innen, ami szintén elég nehéz. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Soha nem szabad összekevernünk a bűnt meg a bűnöst. Jézus halálosan gyűlöli a bűnt, a tiédet is, meg az enyémet is. Szó szerint halálosan. És ugyanilyen halálosan szeret téged is, meg engem is. Nem szabad, hogy a kettő összekeveredjen bennünk. Újra felolvasom ezek után ezt a Dániel proféciát. És abban az időben felkél Mihály, a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útállatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. És nem tudom mással befejezni, mint azzal, amivel az apostol. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és ez ő dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, hogy megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, hogyha előtted állunk meg, akkor nem állhatunk meg másképp emberekként, csak bűnbánattal a szívünkbe. Miközben merünk magunkra úgy nézni, mint akik nem tévtanítók, mégis látjuk, hogy kinek-kinek bizony megvannak a keresztjei jelleméből, vagy jellemgyengeségéből fakadó hibái és bűnei. Így nekem is, édesatyám. De köszönjük, hogy az apostol figyelmeztetése 2000 év óta oly sokszor és most is elérhetett bennünket, ma élő gyermekeidet. Köszönjük, hogy a Jézus Krisztus szereteteért mi ezt kimondhatjuk, hogy te gyermekeid vagyunk. Szeretnénk így nézni egymásra, mint testvérek, mint egy atya gyermekei. Segíts, Urunk, hogy tudjunk olyan közösség lenni, akik az irgalom és a szeretet gyermekei. És köszönjük a nehéz tanítást és igét, amiket ma hallottunk, hogy bizony a bűnbüntetéssel is jár, és ez nehéz lecke. De ez is úgy van, hogy akik téged szeretnek minden a javukra van. Köszönjük, hogy ezt az igazságot is megértegethetjük. Hogy miközben sokszor nehéz úton járunk, sokszor a saját nyomorúságaink okán, és eközben válunk a te gyermekeiddé. Eközben tanulunk meg előtted térdet hajtani, könyörögni, hívni a Szent Lelket. Közben tanulunk meg újra és újra bűnbánatot kérni, bűnbánatot tartani és bűnbocsánatot kérni. És köszönjük, hogy utána mindig jön az öröm és a fölszabadulás, a megtisztulás és az erő, a talpra állás. Köszönjük, hogy nagyon sokan már ezekből sok mindent átélhettek. Köszönjük, hogy nagyon sokan tudnak örömteli keresztényként élni is. Szeretnénk mi is egyre inkább ilyen megelégedett, békességes, egyensúlyra találó gyermekeidként járni és élni. Ami az utunkban előttünk van, urunk, amiket megértünk, hogy le kell tenni, hogy nem így kellene, hogy elrontottam, hogy bűn volt, hogy fájdalmat okoztam másnak, hogy szeretetlen voltam, vagy tisztátalan. Adj nekünk ahhoz erőt, hogy igazán megbánjuk, és akihez oda kell lépni, az hadd tudjunk oda lépni, és hadd mondjuk őszintén, hogy ne haragudj. Segíts minket keresztjénné válni igazán. Segíts minket a te követőiddé válni, hogy ne csak papoljunk, hanem próbáljuk is ezt megélni. Köszönjük, Urunk, hogy te az akaratunkat, hogy te értékeled a mi akarásunkat, hogy te a mi akaratunkat akarod formálni. És ez megy oly nehezen. Segítsd a mi akarásunkat, az akaratunkat, hogy az hadd álljon be abba az irányba, amit te szeretnél. Hogy egyre teljesebb és szebb életet éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy a jó cselekedeteink is beérnek. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretett mozdulataink, a kedvességünk, a figyelmességünk, ez is mind-mind jó gyümölcsöt terem, és ezt is learathatjuk. Ezekért is tiéd legyen a dicsőség, úgy, mint a nehézségekért. Mindent tőled fogadunk. Segíts bennünket, Urunk, arra, hogy amiket megértünk, azokat próbáljuk is megélni. És tudod, hogy bukdácsolva megy, de próbáljuk, Urunk. És köszönjük, hogy szereted, ami neked szánt, vagy neked szánni akaró életünket, és hogy így is elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a szeretet Istene, és köszönjük, hogy azt is mondtad, hogy ebben a szeretetben kell megmaradni, és hogy a hitben megnövekedni kell az értésben. Köszönjük, hogy ilyen utakon vezetsz minket irgalmasan. Kérünk most a közösségünkért, hogy teremts békességet a tagokban, taníts meg minket szeretni jobban, ami sokszor azt jelenti, hogy csendben maradok, ami sokszor azt jelenti, hogy nem mondom azt, amit gondolok egyből, ami azt is jelenti, hogy nem engedek az indulatomnak, hogy a szétszakítás lelkét nem hordozom, vagy ha igen, akkor megbánom és újrakezdem. Köszönjük, hogy ez nálad mindig újra és újra lehetséges. Köszönjük, hogy te nálad igen. És kérünk most azokért a testvéreinkért, akik azért nem lehetnek itt, mert betegek, különös Zoliért, hogy látogass meg őt, miközben magas lázzal fekszik ezekben az órákban. És gyógyíts meg őt, és hozd vissza közénk. És így kérünk azokért is, akik lélekben fáradtak meg, hogy másokból nincsenek, hogy hozd őket vissza közénk, épségben és egészségben. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket, Urunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen... Tiéd az ország, és a hatalom.